Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor az ENSZ Azerbajdzsánban tartandó éves éghajlatváltozási konferenciájára utazott, ahol holnap fel is szólal, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar kormányzati delegáció tagja Nagy István agrárminiszter is. A november 22-ig tartandó idei tanácskozásra mintegy 200 ország képviselőit várják. Az Európai Unió Száhel térségért felelős vezető diplomatái egyeztetnek Csád fővárosában, közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium az MT-vel. Az esemény kiemelt témája a nemzetközi terrorizmus elleni közös harc, az illegális migráció megfékezése, valamint a humanitárius segítségnyújtás. Magyarország álláspontja, hogy az Európai Unió biztonsága egyebek mellett a Száhel övezetben kezdődik. Sikeres humanitárius műveletet hajtott végre a kormány Beirutban, közölt az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Azbej Trisztán elmondta, gyógyszereket, egészségügyi segédeszközöket és tartós élelmiszer tartalmazó segélyszállítmányt adtak át a Hungary Health program keretében. A dél-kínai gazdasági térségben folytatta hivatalos látogatását Kövér László. A házelnök és Mátrai Márta háznagyasszony vezette parlamenti küldöttség Shenzhenbe és Kanton városába utazott, közölt az országgyűlés sajtóirodája a távirati irodával. Az országgyűlés elnöke Kína legnépesebb és az ázsiai ország gazdasági növekedése hajtó erejének számító térségben, hazánkban befektető nagyvállalkozásokat keresett fel, és megbeszélés folytatott Kuangtung tartomány népi gyűlésének elnökével. Nacsa Lőrincet, a KDNP frakció vezető helyettesét, országgyűlési képviselőt jelöli a miniszterelnökség nemzetpolitikáját felelős államtitkári posztjára, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a hiradó.hu értesülése szerint. A tisztséget korábban betöltő Potápi Árpád János tragikus hirtelenséggel október 17-én hunyt el. Október végéig az államháztartás központi arrendszere 3050,5 milliárd forintos hiánnyal zárt, tudatta gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. Hozzátették, a kedvezőtlen világgazdasági körülmények itthon is éreztetik a hatásukat, az átmeneti mérséklődés után azonban a magyar gazdaság tartós növekedési pályára áll, 2025-ben az uniós rangsor élmezőnyében lehet, amelyhez a költségvetés egyensúlyának megerősítése is alapot ad. A 2025-ös büdzsé az új lehetőségek, az új gazdaságpolitika és a béke költségvetése lehet, mondta a törvényjavaslat ünnepélyes átadásán a pénzügyminiszter a parlamentben. Varga Mihály kiemelte, a kormány világos célokat jelöl ki, a gazdaság visszaállítását a növekedési pályára, a bérek emelkedését, valamint azt, hogy több pénz maradjon a családoknál, és a kis- és középvállalkozói szektor résztvevői megerősödjenek. A kormány 21 pontos gazdaságpolitikai akcióterve mintegy 4000 milliárd forintot mozgat meg a gazdaságba jövőre, ebből több mint 2600 milliárd jut a családoknak, 1400 milliárd pedig a vállalkozásoknak, közölte a nemzetgazdasági miniszter a századvég vidék konferenciáján. Nagy Márton szerint fordulóponthoz érkezett a gazdaság, a szeptemberi mélypont után az utolsó negyed évben már 7-10%-os növekedést várnak, ami jövőre tovább folytatódhat. A parlament elé beterjesztendő költségvetésben jövőre 3,4%-os növekedéssel számol a kormány az idei 7-10% után. Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke országos kutatást és széleskörű konzultációt indított a területi kamarák segítségével a jövő évi minimálbérről, jelentette be a testület. A konzultáció november 20-áig tart. A bérpolitika kialakítása során nem hagyható figyelmen kívül a gazdasági szereplők teherbíró képessége, ami szorosan összefügg a vállalkozások termelékenységével, írta a kamara. Október végéig 21 agrár- és vidékfejlesztési pályázati felhívást hirdetett meg a kormány mintegy 1000 milliárd forintos keretösszeggel, és a közös uniós agrárpolitika 2027-ig futó ciklusában 2895 milliárd forinttal erre a célra rendelkezésre, mondta el az agrárminiszter. Nagy István kiemelte, az év második felében eddig megnyitott 6 agrár élelmiszer fókuszú beruházási felhívásra több mint 1435 milliárd forint támogatási igény érkezett eddig. A Tisza párt elnöksége kizárja Fóge Levelint a pártból, a pártelnök pedig feljelenti őt zsarolásért. Azt írták, Magyar Péter már napok óta tudja, hogy illegálisan szerzett és manipulált felvételekkel akarja majd, idézem, az állampárt és a rogáni propaganda lejáratni őt. Végül az időjárásról. Holnap újra borult, párás, főként északkeleten tartósan ködös lesz az idő. Szitálás, a fagyos tájakon ónos szitálás sem kizárt, illetve a nap második felében az északkeleti-keleti tájakon vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat majd. Az északkeleti harmadban havazhat is. A szél gyenge marad. A hőmérséklet kedden hajnalban -3 és -2, napközben aztán +1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szentek, szentéletű emberek.
Túri Szent Márton püspök. Szabáriában született Pannóniában 316-317 körül, meghalt 397. november 8-án, körülbelül 80 évet élt. Amikor Gallia nagy szentje, Szent Márton a napvilágot meglátta, csak 3 éve múlt annak, hogy Nagy Konstantin római császár a 300 éven át bujkáló és üldözött kereszténységnek a 313. évi milánói rendeletével megadta a teljes vallásszabadságot. A föld alatti katakomba egyház végre méltó helyére került. Mindenről azonban Márton még ezekben az években nem sokat tudott. Szülei pogányok voltak. Édesapja a császári hadsereg tribúnusa. A mai Szombathelyen, Szabáriában született, tehát, amint hallottuk, de nem sokkal később átköltöztek Páviába, és ott pogány környezetben nőtt fel Márton. 12 éves korában szülei akarata ellenére katekumennek jelentkezett, vagyis készült a keresztség szentségének fölvételére. Elsajátította a keresztény vallás tanítását, és 6 évvel később megkeresztelkedett. Mint veterán apa fiát, 15 éves korában besorozták a hadsereg lovas gárdájába, és testőrtiszt lett. Már ekkor kitűnt társai közül, mert egyszerű, tiszta és emberszerető volt. 334-ben, Amiens város kapujánál, kemény tél idején egy didergő koldussal találkozott. Azonnal nekiadta nagy katonai köpenyének a felét. Éjszaka pedig ezt a félköpenyt Krisztus vállán látta, és Jézus szavait hallotta, Márton ruházott fel ezzel. Ezek a szavak utalást jelentenek Jézusnak elmondott szavaira, amit testvéreim közül egynek tesztek, azt nekem teszitek. Ezután az esemény után történt megkeresztelkedése. Elhagyta a hadsereget, és Szent Hilárius püspökhöz csatlakozott, aki nagy hatással volt rá. Innen hazalátogatott szüleihez, és megtérítette édesanyját. Remetéskedni kezdett. Ekkor folytak a katolikus és arianista viták, s az ariánus püspökök őt is bántalmazták, majd kiutasították lakóhelyéről. 375-ben megalapított Túr közelében egy kolostort, ezzel elindítva a Gall-Frank szerzetesség fejlődését. Amikor 371-ben a túri püspök meghalt, a nép, a papság és a többi püspökök mind őt választották meg főpásztornak. Ettől a perctől kezdve, mint jó pásztor vezette a nyáját. Látogatta őket, prédikált, és csodáival is megdicsőítette Istent közöttük. Inkább így mondanám, Isten megdicsőítette Mártont csodákkal, amiket maga Isten művelt Márton kérésére. Márton úgy élt, mint a legszerényebbek egyike, miközben az ország gyógyításairól és az elhunytak föltámasztásáról beszélt. Mindezek mellett azonban keményen harcolt az ősi szent hit tisztaságának megőrzéséért. Fáradhatatlanul hirdette az igét, amíg pogány lakta területeken is. Alázattal elviselte, amikor a kisebb klérus morgolódott ellene, szegénységért és szigorú életmódjáért, ezt nem kérte számon tőlük. Jellemzésül hallgassuk meg életrajzából még a következő részletet. Márton alázatos püspök volt. Büntetés, sőt ellenkezés nélkül tűrte, hogy némelyek alárendelt papjai és az alsó papság közül gyalázták, nyilvánosan sértegették. Ha azonban nem a saját személyéről, hanem az egyház javáról és tekintélyéről volt szó, meg nem alkuvó határozottsággal tudott fellépni. Sulpicius Severus, tanítványa és első életrajzírója elmondja, az önfejű és erőszakos Maximus császár udvarában nyüzsögtek az egyház érdekeivel nem törődő, kellemesen élő, hízelgő udvaronc klerikusok. Ezt látva Márton sokáig nem akarta elfogadni a császár ebédre szóló meghívását. Annál is inkább, mert nem jogszerűen jutott hatalomhoz Maximus. A császár ismételten biztosította őt arról, hogy nem önérdekből cselekedett, katonái kényszerítették méltóságának átvételére. Ekkor végre elfogadta meghívást, mert remélte, hogy sikerül kegyelmet elérnie néhány igazságtalanul elítélt részére. Mint hogy a császár jobbján ült, neki nyújtották az első pohár bort. A császár most azt várta, hogy Márton őt tiszteli meg, de az a kíséretében lévő papnak nyújtotta a serleget. Ugyanis, most idézőjel következik, nem tudta lelkiismeretével összeegyeztetni, hogy a császárt vagy egy udvaroncát paptársával szemben előnyben részesítse. Paptársát részesítette előnyben. Ez a világos és félreérthetetlen magatartás közbeszéd tárgya lett, és csak növelte tekintélyét a császár és az egész udvara előtt. Egy alkalommal súlyosan megbetegedett, és már-már halálán volt, amikor szeretett hívei körülvették ágyát, és sírtak, rimánkodtak. Atyánk, ne hagyj minket el! Ekkor mondta híres szavait. Ha még szükségük van rám híveimnek, nem utasítom vissza a munkát. Non recuso laborem. Ez a három szó volt Márton Áron püspök úrnak is a jelszava. Non recuso laborem. Nem utasítom vissza a munkát. Isten visszaadta Márton egészségét, és tovább vezethette egyház megyéjét. 397. november 8-án halt meg, és 11-én temették el Tourban. A nyugati egyházban Márton az első szent, aki nem vértanú halált halt. Több ezerre tehető a róla elnevezett hegyek, templomok, várak, kolostorok, helységek száma. Sírja a középkorban zarándokhely volt. A történelem lapjai úgy emlékeznek meg róla, mint az irgalmas szamaritánusról, hisz, amint hallottuk, saját köpenyét ajándékozta egy koldusnak, s a példaadó jó pásztorról, aki a legnagyobb külső és belső szorongatásban is a testvéri szeretetet tette meg Isten szeretetének mércéjévé. A nép már hamarosan halála után szentként tisztelte. Franciaország egyik védőszentje. Védőszentje azután a katonáknak, a lovasoknak, a koldúsoknak, a kalaposoknak, a kesztyűsöknek és a törülköző árusoknak. Olvasom életrajza után. Túri Szent Márton ünnepén a Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, Túri Szent Márton püspök a te dicsőségedet szolgálta életében és halálában is. Add, hogy kegyelmed ereje bennünk is hatékonyan működjék, és szeretetettől se élet, se halál el ne szakítson minket.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését az alázatosságról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Amikor ezt a szót halljuk, hogy alázatosság, akkor mi jut eszünkbe? Mik az első megmozdulások? Talán az, hogy valaki gyenge, gyámoltalan, nem életre való, kisdél szolgai módon meghajlik, és bocsánat, hogy érek, így viselkedik, és ezzel szemben állnak a határozott, erős emberek, akik mind a magánéletükben, mind pedig a munkájukban határozottak, erősek, rámenősek, jó szervezőek. Az alázatos pedig tulajdonképpen az élet hajótörötte, aki mindig más tekint jobbnak, mindenkit előre enged, és olyan, ilyen kis olyan rebbent, ez a bocsánat, hogy élek, hogy így lehet legjobban megfogalmazni. Érdemes megnézni, hogy bennem milyen képek, gondolatok indulnak el. Vagy például mindig az alázatosságban a gyengeséget látom. Amikor a világban azt is láthatjuk, hogy és csak sokszor erre is szólítanak fel bennünket bármilyen fórumon, hogy menjél, törtes, te vagy az első, te vagy a legjobb, érd el, küzdjél meg, versenyezzél. És persze ezeknek is van létjogosultsága valamilyen szinten, de el tud menni nagyon rossz irányba is, amikor már harcolok és taposok. Azért, hogy én előbbre tudjak jutni, és ez nem csak egyfajta technikai dolgot jelent, hanem egyfajta szemléletmódot is, hogy a másikat lenézni, megvetni, én vagyok a jobb, lejáratni, hazugságot mondani róla. Tehát ez a taposás sokszor ilyen más bűnöket is magával voz, mindenképpen rossz, és ez a gőgös embernek a tulajdonsága, aki mindenkinél jobbra tartja magát, aki tapos, aki megy, akinek nagy mellénye van, aki nem fogad el tanácsokat, az alázatos pedig, aki mindenkitől elfogad mindent, mindenkinek szót fogad, mindent eltűr, mint a szeretett himnuszban, de talán sokszor ilyen negatív képek fűződnek ehhez a kifejezéshez, hogy az alázatosság. A gyengeség és a gyámoltalanságnak úgy a megjelenítője. Ha a teológiai szinten nézzük ezt a kifejezést, akkor az alázatosság, a humilitás az nem más, mint a helyes önismeret. És ez nem egy pszichológiai kategória, olyan része is van, hanem az Isten szemével nézem magam. És ha úgy tekintek saját magamra, ki vagyok én, engem az Úristen teremtett, ő akarta, hogy legyek. Az ő képmására alkotott meg. A teremtésben megteremtett, a megváltással újjáteremtett, vagyis az Isten gyermeke, a Szentlélek temploma vagyok, a mennyország örököse, óriási méltóságom van, Isten gyermeki méltóságom. És ha így nézem magamat az Isten szemével, és ezek nem csak ilyen szép mondatok, ezek nagyon mély teológiai igazságok, a legmélyebb igazságok, akkor látom, hogy milyen óriási ajándék az én létem, persze minden emberé. Azonban fontos, hogy olyan szempontból is nézzünk saját magunkra, amikor látjuk a saját gyengeségeinket, hogy milyen gyarlók tudunk lenni, bűnösek, milyen fogyatékosságaink vannak, időnként milyen embertelenek vagy gerinctelenek tudunk lenni, ott az irítség, mert nagyon sok más bűn, az önzésnek különböző fajtái, a szeretetlenség, és hát sajnos ez is része az életünknek, vagy van kedvünk küzdeni ellene, vagy nincs, de ezek ott vannak az életünkben. Avilai Nagyszent Teréz mondja, hogy ha csak ilyen szempontból nézzük magunkat, akkor csak sarat látunk. Látjuk a gyarlóságainkat, és csupa rossz érzések és képek alakulnak ki saját magunkról. Ezek ott vannak, de a másik kép, hogy az Isten szemével nézem magam. És ez a kettő adja ki tulajdonképpen a helyes önismeretet, persze egy dinamikus valóság, és ez az alázatosság. Jól látni magamat. És amikor jól látom magamat, mindenképpen az alapvető referenciapont, nem az, hogy emberek mit mondanak, hanem aki engem teremtett, megváltott, ő hogyan néz rám, ki vagyok én az élő szemében, és persze látva a saját emberi gyengeségeimet is. Ez az alázatosság. Amikor az alázatosságról van szó, az nem csak egy viselkedés mintát jelent. Az, hogy valaki mindenkit beenged az ajtón, hogy mindig félreállok, hogy magamról sosem mondok jót, másokról pedig mindig jót mondok, dicsérem őket, vagy nem szólok semmi rosszat, vagy meghúzom magam. Ezek ilyen viselkedési formák, azonban az alapvető mély lelkület az, ami számít az önismeretnél, és persze így az alázatosságnál is. Például az alázatos ember, az ki tud nyílni az Istennek az igéjére. Persze sokszor emberek közvetítik ezeket, de az alázatos, mivel tisztában van a saját határaival, hogy mindent az Istentől kaptam, másrészt meg ott vannak a gyengeségeim is, tud őszintén keresni, kutatni. Ez bármilyen jellegű lehet, de most legfőképpen én az Istennel való kapcsolatra, ebbe az irányba szeretném vinni ezt az elmékedést, aki hallgat az Isten szavára, aki keresi az igazságot, megnézi, hogy ebből mi az igaz, imádkozik, megkérdez másokat, vagyis meri önmagát is megkérdőjelezni, hogy például nincs kedvem az imádsághoz templomba menni szentmisére, de ez van bennem, ennek biztos megvan az oka, de magamat felülírom, ezért utána nézek, hogy milyennek a lényege, és amikor találtam valami igazságot, már be is engedem az életembe, és hajlandó vagyok a saját nézetemen és felfogásomon, szemléletmódomon változtatni, azért, hogy gazdagabb legyen, és hogy befogadjam azt, ami a világban van jó, amit még most lehet, hogy nem látok, de később meg fogom látni. Ha valaki így éli az életét, és ez nem egy hamis alázatoskodást jelent, aki ez a bocsánat, hogy élek, így viselkedik, hanem egy nagyon mély függés, hogy az Istentől függ az egész életem, ott vannak a gyengeségeim, de megvan az Isten gyermeki szabadságom, ezért egy nyitottság a világra, de merek keresni, rákérdezni, merek kutatni, azt is megmerem kockáztatni, hogy lesznek ilyen tév utak, ahol kerestem az igazságot, de hát nem ott van. Tudok visszatérni, tudok bocsánatot kérni, tudok elnézést kérni, tudom magamat revidiálni, vagyis kifejezni azt, hogy hát ezt rosszul tettem, és akár egy egész közösség előtt ezt bevallom. Jobban megértjük az alázatosságnak az igazi jelentését, ha megnézzük a gőgöt. A gőgös ember például így gondolkodik, nekem ne dumáljon senki. Én tudok mindent, én tudom a vallást is, meg tudom a papokat is, meg az egyházat, meg mindenkit. Nekem már nem mondjon senki semmit, én mindent tudok. Meg különben is, nekem nem mondja senki sem azt, hogy, mert én azt is tudom. És látható, hogy nem csak egy stílusról van itt szó, hanem egy mentalitásról. Egy zárt ember, aki a gőgösségében bezár szinte minden ajtót, és már ott nem enged be új információt, nem is kutat, sőt, mindenki, aki ezen a téren át akar neki valamit adni, arra elég mérges lesz, és azt mondja, hagyjál békén, te engem ne tanítsál, én mindent tudok. Ez a gőgös embernek a megnyilvánulása. Hogy a gőgnek mi a még mélyebb alapja, ebben benne van a hazugság. Benne van például a félelem is, amikor valaki fél az újtól. Vagy a farizeusok is, ők nagyon féltek attól, hogyha őszintén szembenéznek Jézussal, akkor meg kell térni. És önmagában ez egy nagyon pozitív dolog, de ők ezt tragédiának élték meg, legalábbis így féltek tőle, ezért például félelmükben elhatárolódtak. Valaki saját magát vír, egyfajta önvédelem is, nem akarok újabb információt beengedni, mert akkor be kell ismernem, hogy rossz vagyok, hogy tévedtem, hogy bocsánatot kell kérnem az emberektől, hogy ki kell mondanom, hogy ezt rosszul gondoltam. És ettől annyira félek, olyan rossznak tartom, vagy a gyengeség olyan jelének, hogy ezt nem akarom, és a gőgben abban van egyfajta szilárdság. Én tudom, itt vannak a határok, nekem senki se beszéljen. Ezért, ahogy mondják is, ha az alázat az a lelkiségnek, a lelki életnek az alapja, anélkül nincs lelki élet. A gőg pedig minden bűnnek az alapja. A sátán is a gőg, aki a hazugság atya, aki hazugságra tanítja az embereket. Ezért fontos megkülönböztetni és utána nézni, ez is már az alázatosság része, hogy pontosan mit is jelent ez, mit kér tőlem az Isten, és hinni abban, hogy ez nem egy leértékelt állapotot jelent, hanem az igazán bölcs ember az alázatos, nyitott a valóságra, nem gyengeséget jelent, hanem egy helyes önismeretet, amikor tudok számolni magammal, de tudok számolni az Istennek az erejével is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc diósgyűri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését az alázatosságról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, Szent Márton püspök életéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, gyerekek és kedves rádióhallgatók! Ma Tours-i Szent Márton életéről fogunk beszélni. aki Európa egyik legismertebb és legnépszerűbb szentje. Tudtátok, hogy sok helyen még mindig hagyományok és ünnepségek őrzik az ő emlékét?
Igen.
Tehát Szent Márton, már régebbi tanulmányaink során is tanultunk róla, hogy Márton a Római Birodalom területén, Szaváriában született. Ez a mai, melyik városunk, Tomi?
Szombathely.
Nagyon ügyes vagy. Ez a mai Szombathely. Márton 316-ban született a mai Szombathelyen. Szülei jómódban élő pogányok voltak. A szülők mindent megtettek annak érdekében, hogy gyermekük semmiben ne szenvedjen hiányt. Márton apja magas beosztásban lévő katonatiszt volt, aki azt akarta, hogy fia is a nyomdokaiba lépjen. Márton egészen kicsi volt még, amikor szülei Szaváriából átköltöztek az itáliai Páviába, az ókori Ticiniumba. Márton pogány környezetben nevelkedett, volt egy idős szolgálója, aki a kereszténynek vallotta magát. A nagyon okos és minden új ismeretre fogékony Márton gyakran kérdezgette hűszolgáját a keresztény vallásról és Istenről. Eleinte kételkedve hallgatta a szolgáló szavait, gyakran vitába is szállt vele. Ám amikor látta, hogy az milyen kitartóan hisz Istenében, úgy döntött, ő is meg szeretné ismerni a keresztény embereket és vallásukat. Elment tehát a templomba, és katekumennek, vagyis hittanulónak jelentkezett a püspöknél. Tehát a katekumen szó olyan, mint ti is vagytok, hittanuló. Márton apja szolgálói körében megtűrte a keresztény vallást, de a saját családjában nem nézte jó szemmel, hogyha valaki az egyistenben hisz. Ezt felesége is tudta, ezért aggódva figyelmeztette Mártont, és így szólt. Apád meg ne tudja, hogy a keresztények közé jársz. Ám Márton egyre jobban megszerette a keresztényeket. Úgy gondolta, közéjük akar tartozni, és ezt édesapjának is meg kell értenie. Egy napon tehát elé állt, és őszintén bevallotta neki, hogy hisz Istenben, és apja ekkor égtelen haragra gerjedt. Próbálta eltéríteni szándékától Mártont, aki végül teljesítette édesapja kérését, és belépett a hadseregbe. Szerintetek jól tette Márton, hogy a kereszténységet választotta? Kamilla?
Szerintem mindenki azt csinálja, amit ő szeret.
Igen, ez is igaz, amit ő szeretne, tehát már felérte ésszel, hogy ő nem szeretne pogány maradni, hanem ő is szeretne egy Istenben hinni, és az ő tanítását, az Isten tanítását megismerni, és hiába az apukája nem szerette volna, akkor is ő csak kitartott emellett, és ő saját maga hittantanulónak jelentkezett. De aztán az apukája kérését is teljesítette. Mi volt az apukája kérése, Tamás?
Hogy álljon be katonának.
Igen. Beállt katonának, viszont ott nem érezte olyan jól magát. Gondolhatjátok, a katonaság az nem olyan könnyű terep. Vannak rossz dolgok is, és Mártonnak nem ilyen lelkülete volt. Mesélem akkor tovább. Katonatársai durva és faragatlan emberek voltak. Mégis szerette és tisztelte őket, sőt részt vett az életükben. Társuk volt, bűnös szokásaikat azonban nem követte. Bajtársai pedig felnéztek a becsületes és jóságos Mártonra, aki velük ellentétben már nem a pogány isteneket, hanem a keresztények egy igaz istenét tisztelte. Tehát katonának állt, és a katonaság közben történtek vele csodálatos dolgok. Szeretnélek megkérni most téged, Léna, hogy olvasd fel azt a következő részt, ami történt Mártonnal és a koldussal.
Egy téli napon Márton és katonatársai amihez felé lovagoltak. A nagy hideg miatt sokan megfagytak azon a télen. Mártonnak nem volt már semmi a kardján és a köpenyén kívül. Mindent elosztogatott a rászorulóknak. Amikor a városkapuhoz értek, találkoztak egy didergő koldussal. A koldus alamizsnáért könyörgött, de senki sem adott neki. Márton azonban megszánta a szegény elesettet, s mivel nem volt nála már pénz sem, ketté vágta a köpenyit, és a koldus vállára terítette. A koldus háláson fogadta a köpeny darabot, amelynek a másik fel Márton vállán maradt. Sokan kinevették Márton és a félbevágott köpenyét. Mások viszont elszégyelték magukat amiatt, hogy több mindenünk van egy fél köpennél, mégsem adtak semmit. Aznap éjjel Mártonnak megjelent álmában Jézus, abban a köpenydarabban, amilyet ő a koldus vállára terített. Jézus így szólt a körülötte lévő angyalokhoz. Márton takart be ezzel a ruhával, pedig még katekumen.
Katekumen, nagyon jó. Köszönöm szépen. Tehát itt volt az első olyan történet, amikor Jézussal találkozott Márton. Szerintetek milyen érzés volt ez neki, Kamilla?
Csodálatos.
És ezen elgondolkodott, igaz? Vajon miért is lehetett ez a jó szívűsége a kolduson, hogy megkönnyörült, és a fele köpenyét nekiadta? Jézus jelent meg álmába, pontosan ugyanabba a köpenybe. Tehát ez a köpeny megosztás tette Mártont a segítők és rászorulók védőszentjéért. Ezután mi történt Mártonnal? Szeretett volna még tovább katona lenni, Tamás?
Szerintem nem.
Nem, hanem mit szeretett volna?
Visszatérni a keresztény élethez, a rendes keresztény élethez.
Nagyon ügyesen mondtad, elment egy paphoz, és elmesélte, hogy mi történt az álmában, és ez a pap is azt tanácsolta neki, hogy bizony Jézus téged más feladatra hív, és ő már ezek után Krisztus katonája szeretett volna lenni. A köpeny megosztás története után el is gondolkozott ezen, és kilépett a katonaságból. Szerzetesi életet választotta, és a Galliába, a mai Franciaország területére költözött. Aztán mi történt? Még itt vannak katonai évek, egy-két katonai év, arról szeretném, ha olvasnál, Janka.
Márton 18 évesen megkeresztelkedett, utána pedig 2 évig katonáskodott. Jó katona volt, mindig becsületesen harcolt. Amikor a barbárok betöltek a Galliába, Julianus császár összevonta seregeit, és a csata előtt katonáinak pénzjutalmat adott. Katonák egyesével léptek a császár elé, hogy átvegyék a jutalmukat. Mikor Mártonra került a sor, ő így szólt. Eddig neked szolgáltam, engedd meg, hogy most már Istennek katonáskodja. Az adományot fogadja el az, aki harcolni akar. Én Krisztus katonája vagyok, ezért nekem már nem szabad harcolnom. A császár e szavakra szörnyű haragra gerjedt, és azzal vádolta Márton, hogy nem a vallása miatt adja fel a katonai életet, hanem mert gyáva és fél a csatától. Márton így felelt. Ha elhatározásomat a gyávaságnak és nem hitemnek tulajdonítják, akkor holnap fegyvertelenül állok oda a sereg elé, és Jézus Urunk nevében a kereszt jelével pajzs és sisek nélkül bátran behatolok az ellenség sarai közé.
És ekkor mi történt, Kamilla?
Katonatársai ekkor elfogták, és bezárták éjszakára, nehogy megszökjön a harc elől. Másnap azonban mégsem kerül sor a csatára. Az ellenség ugyanis reggel követteket küldött a császárhoz, és békét kért. Ez valójában Márton győzelme volt. Isten megóvta őt attól, hogy fegyvertelenül kelljen csatába mennie. Márton ezután elköszönt katonatársaitól, és felkereste Hilarius püspököt. Élvezte a rendkívül istenfélő és mélyen vallásos püspök társaságát, így egy ideig nála maradt. Hilarius papi szolgálatra buzdította vendégét. Márton azonban méltatlannak érezte magát a nagy feladatra, így hát rövid időre elköszönt barátjától, és egy látomás hatására elindult szüleihez, hogy elvigye neki Isten örömhírét. Közbejárásának köszönhetően édesanyja megtért. Missziós munkájában sokszor akadályozták Mártont. Az ariánusok rátámadtak, elfogták, megveszőzték és elkergették Savariából. Az ariánusok hamis tanítást terjesztettek, hiszen tanításuk nem csupán eltérő, hanem eretnekség.
Nem volt könnyű Márton élete, vallásosan élt, és az ariánusokkal szemben is fellépett. Aztán Itáliába vette az útját, és ott kezdett el pap lenni, és ott remete életet élt, egyszerűen, szegényen kezdett el élni, szinte alig evett, csak azt, amiket ott azon a tyúkszigetén találtak, azokat a kis élelmeket, növényeket ették társaival együtt, mert azért hozzá csatlakoztak többen is, és együtt imádkoztak. Ezek után, amikor Olaszországból, később Franciaországba ér, akkor ott Tours-ban éppen meghalt az akkori püspök. Mi történt ezután? Tamás, légy oly szíves, olvasd tovább a történetet.
Tours városa a mai Franciaország területén található. A város lakói püspökök halála után azt akarták, hogy Márton legyen az új püspökük. A szerény Márton ekkor szintén remetességben élt, és nem érezte magát méltónak a nagy feladatra. Hiába hívták, ő nem is akart bemenni a városba. Csak egy kis csellel tudták kimozdítani remete lakijából. Azt mondták neki, hogy egy beteg asszony kell meggyógyítania. Útban a város felé rengetegen kísérték. Az emberek nagyon szerették és tisztelték őt, ezért egészen városkapuig vezették. A városlakók együttentően Mártont tartották a legméltóbbnak a püspöki címre. Minden gyerek tudja, hogy Szent Márton ünnepén, november 11-én libás ételeket szokás enni. Márton alakjához hozzá tartozik a lúd, sok festményen, mozaikon láthatjuk mellette a szárnyas. Mártonnak valóban voltak lúdjai? Erre a kérdésre a legenda válaszol helyettünk. A legenda szerint Márton püspökké választása előtt egy orba bújt az őt kereső ember elől. A ludak gágogása azonban elárulta, hogy hol rejtőzködik. Innen ered a hagyomány, amely Márton lúddal ábrázolja. Márton püspökkénk sem élt fényűző életet. Nem hordott drága ruhákat, egyszerű ételeket evett, és ezt megkövetelte papjaitól is. Ezután is segített minden rászorulón, és az egész ország atyaként tisztelte őt. Egy ideig a templom mellett kis cellájában lakott, de a sok látogató miatt egyre inkább vágyott a magányra. Ezért a várostól néhány kilométerre található sziklás helyére költözött. Hamarosan mások is követték, míg végül már 80 tanítvány élt a hegyvidék üreges szikláiban. Senkinek sem volt magántulajdona, mindent megosztottak egymással. Napközben mindenki a saját cellájában imádkozott, csak a közös imádságok és étkezések alkalmával gyűltek össze. Durva szövésű ruhát hordtak, a kényelmes viselet bűnnek számított.
Ebben a történetben megtudtuk, hogy Tours püspöke lett. A történetben hogy fűződtek akkor Mártonhoz a libák? Kamilla.
Hogy Márton bebújt a libaolba, hogy ne válasszák püspöknek, és a libák elgágogták őt.
Igen, gágogtak, és azzal oda hívták az embereket. És ezért is mondjuk azt, hogy Márton napján, aki libát nem eszik, egész évben éhezik. Hogy november 11-én libás ételeket szoktunk enni. Ti is szoktatok libás ételeket enni, Simon?
Igen.
A Márton napjához hozzátartozik még, november 11-én délután lámpásokkal felvonulunk az iskolában, és az iskola udvarán, és az iskola körül, és a lámpások fénye Márton személyiségét idézik, és azt a fényt, amit ő a világnak adott szeretetével és alázatával.
Énekeljen nyelvünk Szent Márton püspök életének hírét, hit három ország magáénak mondhat, és bízva kérhet, irgalmas szívvel meglátja a koldust, őt felruházván megismeri Krisztust, majd érett fejjel messzi Galliában apja lesz néki, és íme püspök úrka károsában. Nagy méltóságban egyszerűen élnén, védelmezője ragadozók ellen, s atya anyjának Szent Márton kérünk, ki már célhoz értél. Főpapok díszel, légy a papok őre, a magyar földet, hol születtél egykor, mint atyánk fogja.
nem csak a hagyományokkal emlékezünk Szent Mártonra, hanem Magyarországon több helyen is találkozhatunk az emlékét őrző épületekkel és emlékművekkel. Ezek az alkotások mind azt mutatják, hogy mennyire tisztelték őt, és mennyire fontos számunkra az ő élete. Például Szent Márton templom van Szombathelyen, ahol Márton született. Ez egy fontos zarándokhely lett. A Szent Márton templom a város egyik legrégebbi és legnagyobb temploma, és nagy tisztelettel őrzik itt a szent emlékét. A templom közelében található a Szent Márton látogatóközpont is, ahol az életéről és a legendájáról még több információt lehet megtudni. Egy másik helyszín pedig a Szent Márton kútja, amiről fényképet is hoztam nektek, képeslapot. Ez egy kisebb templom, ha majd egyszer erre jártok, nézzétek meg. És ott előtte van egy szobor, amin éppen Márton az édesanyját kereszteli meg. Aztán Szombathelyen a város főterén állítottak fel Szent Márton bronzszobrát, amelyen a szentet a híres köpeny megosztás jelenetében ábrázolják. A szobor egyike a legismertebb műalkotásoknak, amely Márton segítő készségét idézi fel. És van még olyan is, hogy Márton zarándokút. Szerintetek mit jelent az, hogy zarándokút? Simon.
Hogy vándorol?
Elvándorolunk azokra a helyekre, ahol Szent Márton
járt.
Így van. Tehát innen indulunk Magyarországról, úgynevezett Szent Márton út egy zarándokút, ami Szaváriától, tehát Szombathelyről indul, és Franciaországon át egészen Tourcig jut el, a Szent Márton sírjáig. Egy nagyon szép templom az ő sírjára lett felépítve, és a zarándokok odaérkezéskor Szent Márton sírját is megtekinthetik. Tehát a Szent Márton útját is végig lehet járni. Ki ismer még ilyen szokásokat, amit Libával kapcsolatos, vagy Márton nappal kapcsolatos népszokásokat? Tudtok-e mondani? Mondjuk Márton napi időjárási megfigyeléseket. Például Kamilla, légyen szíves, mondjál egy-két ilyen időjárási megfigyelést, hogy mi szokott lenni november 11-én, és mit jelent szerinted?
Eljött Márton fehér lovon, akkor mondták ezt, mikor Márton napon havazott, ugyanis enyhe latyakos térre számítottak.
Így van.
Eljött Márton barna lovon, akkor viszont kemény, fagyos tél volt kilátásban.
A néphit szerint a Márton napi eső nem jelent jót, mert utána rendszerint fagy, majd szárazság következik.
Márton napján, ha a lúd jéggel jár, akkor karácsonykor vízben paraszkál, azaz jó esélyünk van a fehér karácsonyra.
A libá húsában szokás volt küldeni a papnak is, mégpedig az állat hátsó részéből. Innen ered a püspök falat szavunk is.
Köszönöm szépen, és most hívlak benneteket egy interaktív feladatra, játékra. Most az első kérdésem az lenne, hogy mikor született Márton? Tamás.
Szaváriában 316-ban.
Nagyon jó, köszönöm szépen. Miért osztotta meg köpenyét egy koldussal? Kamilla.
Mert a koldusoknak szüksége volt rá, és így segíteni akart neki.
Köszönöm szépen. Miért kapcsolódik a liba a Szent Márton legendájához? Simon?
Mert a libák hangos gágogása elárulta őt, amikor elbújt.
Kiknek a védőszentje Szent Márton? Janka?
Kórusoké, katonáké, ló és lótartóké, valamint a szőlőművelőké.
Azért, mert ilyenkorra for ki az újbor, és a libás ételekkel együtt az újbort is szoktuk ilyenkor kóstolni. Következő kérdésem. Hogyan ábrázolják a művészek egy-egy festményen vagy szobron Mártont? Miről ismerjük fel őt? Mik az ő jelképei?
Lovon ül, katonaként, püspöki ruhában, fiatal korában, keresztel a kezében, esetleg liba a lábánál.
Így van. Nagyon ügyesek voltatok, és én még el szeretném mondani, hogy miért fontos ez a Mártonnak, mert a lúd a gazdasági szempontból tekintve az egyik legszükségesebb háziállatokhoz tartozott. Hiszen nem csak a húsa volt hasznos, hanem a zsírja is. Ugye milyen finom zsíros kenyeret szoktunk enni belőle? És nem csak a zsírja, hanem a tolla is nélkülözhetetlen. Az egyházban mikor ünnepeljük Mártont? Melyik hónap, melyik napján? Gréta?
November 11.
Így van, köszönöm szépen. Ügyes voltál. Ezen a napon a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatják el az emberekhez, a nap zárásaként pedig libás ételeket, liba formájú süteményeket és forró italokat, teát szoktak fogyasztani. És ez a nap a 40 napos adventi bőt kezdetét előzi meg. És ez a november 11-e pedig 40 nappal van karácsony előtt, és ekkor szoktak vásárokat tartani, és másnap kezdődik a 40 napos bőt. És még ez a Márton naphoz hozzátartozik az is, hogy vessző átadás néphagyomány szokott lenni. Itt ilyenkor a pásztorok házról házra járnak, dús lombozatú nyírfa vesszőkkel járták a házakat. És a vesszőt beadtak minden házba, és így köszöntötték az embereket. Adjon Isten jó estét, meghoztam Márton püspök vesszejét. Annyi malacuk legyen, mint ahány ágaboga van, adja Isten, hogy több Szent Márton napot is megélhessünk, s erőben, egészségben eltölthessünk, nem ilyen búval, bánattal. Több örvendetesebb napokat adjon Isten, adjon bort, búzát, békességet, s lelkünknek örök üdvösséget. Amikor Mártont megvesszőzték, ezzel kapcsolatosan ők azt gondolták, hogy vessző átadással áldást kérnek a házak népére, és az egész életükre, és a következő esztendőre. Még egy csodát, ami Mártonnal kapcsolatos volt, mondjunk el.
Márton nem csak a pogáni szentélyek lerombolásáról és az emberek térítéséről volt ismert. Nevéhez számos csodás, gyógyulás is köthető. Terrierben, ami a mai Németországban van élt, egy fiatal lány, aki lebénult, nem tudott önállóan mozogni. A családja szomorúan vérasztott mellette, és várták, hogy az úr magához szólítsa. A lány már szinte élettelen volt, csak a lélegzését lehetett érzékelni. Márton püspök éppen akkoriban érkezett a városba. Megtudta ezt a beteg lány apja is. Felkereste Mártont, és könyörögve kérte, hogy gyógyítsa meg gyermekét. Márton ezt válaszolta neki. Isten nem adott ekkora erőt, erre csak az Úr képes. A család könyörgését hallva azonban mégis felkereste a lányt. Az egész utca a ház elé sereg lett. Mindenki kíváncsian várta, hogy mi fog történni. Márton a földre borulva imádkozott, majd olajat kért és megáldotta. Végül a lány fölé hajolt, és belöntötte a szájába az olajat. Kis idő múlva a lány ébredezni kezdett, testébe pedig visszatért az élet.
Nagyon jó. Köszönöm szépen. Tehát ez a csoda, ez is a Mártonhoz tartozik, és Márton először nem akart menni, de aztán azt mondta, hogy az Úrral lehetséges a gyógyulás, és az Úr nevében elment, és meggyógyította őt. Tehát Mártonhoz nem csak ez az egy történet, sok beteggyógyítás tartozik. Most szeretném, hogyha itt a rádió hallgatóknak felolvasnátok Csanád Béla Szent Márton című versét. Egy-egy versszakot mindenki olvas. Kérlek szépen kezdjed, Kamilla.
Csanád Béla Szent Márton. Semmi ennyi, már minden isteni. A katekumen mindezt hol tanulta? A Bibliát forgatta százszor újra, s Jézus élete költözött belé.
Hányan vannak, kik épp hogy alig élnek, s az utakon hány koldus kéreget? Van-e ruhája? Észre sem veszed, mi farkas foga van a téli szélnek.
Márton mindig szívére hallgatott, Jézus szavára bőven adjatok, Isten adott mind azt, amit szegénynek.
És mindenét, nem csak a köpenyét, egész élet így osztotta szét, mert boldogok, akik másoknak élnek.
Drága Istenünk, Túrszi Szent Márton püspök a te dicsőségedet szolgálta életében és halálában is. Add, hogy kegyelmed ereje bennünk is hatékonyan működjék, és szeretetedből se élet, se halál el ne szakítson minket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen. Az Atya,
a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23:25-kor megismételjük.